Akkor Izrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5765 Ádár Bet elseje, a polgári naptár szerint pedig 2005. március 11-e péntek van, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat! Shalom! Shabbat shalom! Híradásunk tartalmából. Izrael újabb választások elé néz, ha március 31-ig nem sikerül elfogadtatni a kormánynak az idei 2005-ös költségvetési tervet. Szíria libanoni csapat kivonását követelik továbbra is a nyugati hatalmak, karöltve az Egyesült Államokkal, valamint az ENSZ-el. A Hezbollah az eddigieknél is jobban belekíván avatkozni a libanoni politikai életben. Híreink után hétvégi sajtószemlét hallanak, a mai műsort szerkesztette, és a mikrofonnál a felelős szerkesztő, Ádám Ráhel. Elkerülhetetlenné válik az újabb parlamenti választások kiírása, úgy tűnik. Erről most már nyíltan beszél a kormányfő legszűkebb tanácsadói körében. A választásokat mielőbb május-június táján kell megrendezni, ha március 31-éig az idei költségvetési tervet nem tudjuk keresztül vinni, mondották a Sharonhoz közel álló kormánykörök ma. A kormányfő és támogatói attól tartanak, hogy nem fogják tudni megvalósítani tervezett időben az egyoldalú elszakadást, melynek eltolása és egyben a népszavazás kiírása lenne a Sharon tervet ellenző politikai tábor elsődleges célja. Ez az oka többek között az idei költségvetési terv megbuktatásának is a parlamentben. A Likud készüljön föl a gyors és néhány hónap múlva esedékes, tehát mint mondottam, május-június hónapra tervezett választásokra, közölték során kormányfő munkatársai. Terje Larsen, az ENSZ közel-keleti megbízottja, ma este Beirutba érkezik, és holnap pedig Damaszkuszba folytatja útját. Tegnapi jordániai látogatása után úgy nyilatkozott Larsen, hogy az ENSZ elvárja Szíriától a rávonatkozó biztonsági határozatok teljesítését, tehát a teljes körű csapatkivonást Libanon területéről. Pontos ütemtervet követel az ENSZ Szíriától a libanoni csapatkivonás végrehajtásáról, mondotta Terje Larsen. Michel Barnier, francia külügyminiszter kijelentette, hogy Franciaország szorosan nyomon követi az új kormány alakítást Libanonban. Országa nevében ismételten felszólította Szíriát a teljes körű csapat kivonulásra. Követelte továbbá Szíriától, hogy tartsa távol magát a Libanon belügyeibe való beavatkozástól. Barnier a libanoni parlament tagjaival folytatott brüsszeli megbeszélése után adta imént idézett nyilatkozatát. Megjegyezte, hogy egyelőre korai bármiféle véleményt mondani a tisztségéből távozott, majd oda nemrégen visszatérő Karame, libanoni miniszterelnök lépéseiről. A Hezbollah főtitkár helyettese ezen közben arról értesíti a világot, hogy a síta szervezet az eddiginél aktívabban kíván ezután részt venni a libanoni politikai életben. Naim Kassam, a Hezbollah főtitkár helyettese, aggodalommal állapította meg, hogy Libanon fontos útelágazáshoz érkezett. Eme bonyolult helyzetre való tekintettel a síita Hezbollahnak nincs más választása, mint hogy beavatkozzon és hatást gyakoroljon a libanoni politika alakulására. Nagy-Britannia, Franciaország, Németország közös véleményre helyezkedve figyelmeztette Iránt. Ha Irán Európa türelmével visszaél, és a megállapodások ellenére is megszedi a vele kötött egyezményeket, Nem marad Európának más választása, mint hogy visszaadja az ügyet az ENSZ biztonsági tanácsának. Az Egyesült Európa elnöki értekezlete leszögezte, hogy Európa meggyőződéssel vallja, Iránt nem szabad nukleáris fegyverhez juttatni. Eddig a hírek, és most következzék a sajtószemle. Dánofri, az Új Kelet főszerkesztője az Érem másik oldala című hétvégi rovatában a következőket írja. A héten pattant ki, hogy az izraeli rendőrség nyomoz és letartóztatásokat eszközöl egy több száz millió dollárra rúgó pénzmosási botrány ügyében. Egyszerű földi halandó számára ez talán nem is fogható fel. Pedig tény és való. Dörzsölt milliárdosok, többnyire az egykori Szovjetunióból érkezett hitsorsosokról van szó, az évek során csillagászati összegeket helyeztek el a Bank Hapoalim Tel Avivi Hayarkon utcai fiókjában. Anélkül, hogy a bank részéről bárki is kényes kérdéseket tett volna fel. Például honnan ered a sok esetben egyszerűen bőröndben bevitt tengernyi készpénz? Szerte a nagyvilágban hosszú ideje tudják a bankok, miként kell védekezni kétes forrásokból eredő fekete pénzek pénzmosási kísérleteivel szemben. Nálunk, Izraelben a bankok, és nem csak a Bank Hapoalimról van szó, eddig nem vizsgálgattak, nem kérdezősködtek sokat. Igaz ugyan, hogy három esztendeje törvény van Izraelben is a pénzmosás elleni kötelező óvatosságra, de ennek ellenére Izrael még mindig eldorádónak számít kétes múltú pénzeinknek otthont keresők számára. Izraelben jelenleg összesen 135 milliárd dollárra rúg külföldi lakosok bankbetétjeinek összege. Ez nem foglalja magában az itt tartózkodó, vagy izraeli útlevéllel is rendelkező, nagyhalak ugyancsak milliárdokra tehető deponált pénzeit. Szóval, ha én egy határon túli Rothschild lennék, törvény ide, törvény oda, én is, csak is Izraelbe venném az utam, írja Dán Ofri a hétvégi Új Keletben. És ugyancsak az Új Keletben olvashatunk arról, hogy 10 évi tervezés, 100 millió dolláros beruházás után elkészült a jeruzsálemi Yad Vashem intézet új holokauszt múzeuma. A téma kimeríthetetlen, a kérdés fogas. Miképpen lehet és kell átörökíteni a 20. század 40-es éveiben kicsúcsosodott népirtás történetét, amelynek néhány évtized múlva már nem lesznek élő tanúi. A népirtásból kimaradottak őseik visszavívott földjén, annak is fővárosában, az emlékezés hegyén építették meg az emlékművet. A sziklába álmodott emlékművek ébreszthetnek érzelmeket, történeteket azonban csak a pokol tornácából kimentett képek és tárgyak érzékeltethetik. A korábban bemutatott anyag bőséges, de aki végigjárta és hideg fejjel, nagyon nehéz, végig gondolta a látottakat, így összegzett. Szinte minden, amit itt bemutattak, a gyilkosok műve. És igaza van. A fényképek az őrök fényképei. A deportáló vagonok, a lezárt gettókban nyomorgó tömegek, a sárga csillaggal megjelölt halálra ítéltek, az Európa városaiban kiragasztott hirdetmények, a felemelt kezű gyerek, aki, mint már tudjuk, Isten különös kegyelméből életben maradt. A gázkamrák, a felszabadított táborokban talált holtak és félholtak, mindez az elkövetők munkája. A legtöbb kép, amelyek a régi múzeum falairól tanúskodtak, nyomorúságos, kiszolgáltatott emberi lényeket mutatott. A zsidó e képeken pontosan olyan volt, amilyennek a tettesek kívánták mutatni őket az utókornak. A 60-as évek óta a Jiszkor sátor körül eddig bemutatott anyag a háború utáni gyűjtésből származott. Ennek immár búcsút mondhatunk. Az új történeti múzeum nem csak a legutóbbi években beszerzett, a nagy közönség számára jórészt ismeretlen anyagot tár a világ elé, de a kiállítás tematikája is teljesen új koncepciót valósít meg. Az új múzeum két egymás fölött kialakított térségben nyert elhelyezést. A látogató két kiállítást tekinthet meg. Az egyik a szoros értelemben vett Shoah múzeum, míg a másik a vészkorszak művészetének ad otthont. Itt állítják ki a gettókban, a koncentrációs táborokban és a búvóhelyeken készített alkotásokat. Az egyik helységben állandóan változó anyag kerül bemutatásra. Az első téma az országba érkezett túlélők által készített visszaemlékezések a művészet eszközeivel. Egy másik helységben állandó vetítés lesz a vészkorszakkal foglalkozó dokumentumfilmekből, köztük a Spielberg által készített tanulságokból. A vészkorszak oktatás központja is itt kap otthont. Szakemberek és egyszerű érdeklődők történelmi kutatások eredményeivel ismerkedhetnek meg. A történeti múzeum része lesz egy zsinagóga is, amelynek minden kegytárgyát díszítő ormanentikáját, de a pacsorait is kiirtott közösségek lerombolt templomaiból hozták ide. A látogatók, a túlélők és az áldozatok leszármazottai által kialakított tanulságlapok, the pay ed, és más források alapján összegyűjtött internetes mártír névsorban is böngészhetnek. Az új kiállítás nem csak anyagának bőségében és az alkalmazott technológiában múlja felül a régit. A szemlélet is más. A vészkorszak narratívája. Történelme ágyazott elbeszélése más megközelítést követ. Az utóbbi évek, évtizedek tanulságai, az azóta Izraelbe került anyag igen jelentősen megnövelte a láttatás lehetőségeit. Mert még az írt és a hangzó magyarázat nyelvezete is a mindennapi, modern ivritet követi, szakítva minden tudományos modorossággal. Olvashatjuk Halmos László beszámolóját az Új Keletben. És hogyan született a Yad Vashem? 1942-ben már ismert volt Eretz Iszrael szerte, hogy a németek által megszállt Kelet-Európában addig legalább 2 millió zsidót öltek meg. Mordechai Shenhavi, Mishmar HaEmek kibuc lakosa, azt az ötletet vetette fel a Kerenka Yemetnek, a zsidó nemzeti alapnak, hogy hozzanak létre egy emlékművet az áldozatok ellenállásban résztvevő zsidók és szövetséges katonainak tiszteletére. Shenhavi az emlékműnek nevet is javasolt, Yad Vashem. A javaslatát a Knesset bő egy évtized múltán, 1953-ban fogadta el. Eddig a hírek és a sajtószemles, végül az időjárásról. Marad a télies idő, a várható hőmérsékleti értékek a fővárosban, Jeruzsálemben 5-8, Tel Avivban és Hajfán 11-16, Berséván 8-13 és Eilaton 13-20 Celsius fok között ingadozik. Mára búcsúzunk, Shabbat Shalom, Mirusalayim!